Jó reggelt kívánok, Faragó Judit vagyok, Önök a Kalap csütörtök délelőtti adását hallgatják velem és Madár Tamással, meg lesz két vendégem is. Két egészen különleges, exkluzív vendégem lesz, akikkel öltözékekről, divatról és nagyon finom dolgokról fogunk beszélgetni. De addig is, amíg ez megtörténik, engedjenek meg nekem egy kis gondolatfutamot egy olyan témáról, amelyhez és amelynek a szereplőihez hát nem annyira van szükség öltözékre. De azért remélem megbocsátják nekem így csütörtök napfényes délelőtt. Te, itt dugni is lehet, hallatszik egy üde leány hang a szomszéd kabinból. Intuitív felismerés nélkülöz minden történelmi, irodalmi vagy képzőművészeti előképzettséget, pedig ezek bőséggel rendelkezésre állnak szex és fürdő tárgykörben. A felkiáltó csak azt konstatálta, hogy a csupa zegzug úszodában gyógyfürdőben még a kabin is tágas és kényelmes, nem csak a gyógyulás és a testedzés vagy konkrétan az öltözés vetközés céljára alkalmas. Valószínűleg fogalma sincs a kislánynak arról, hogy már a régi görögök, a régi rómaiak, a már szintén régi törökök is ráébredtek a szex és fürdő kultúra harmóniájára. Színház és filmművészeti műveltsége ugyancsak hiányos lehet a leányzónak, de ezt már nem is vetem a szemére. Igen fiatal korának tulajdonítom, hogy feltehetőleg napi praxisa sincs a tárgyban. Majd lesz neki. A kínálat jelentős. Némely fürdőkben Budapesten ugyanis rendszeres buli van. Szombat éjszakánként extra belépő fejében kajapia zene, meg ami jön. És jön. Ez a fővárosi specialitás népszerű, de talán nem eléggé, mert doszt reklámozzák. Nagy bevétel. Félhomály, színes diszkófények, extra csúszásgátló szőnyegek, medencék, szaunák. Az előkészületeken kívül jó magam, csak a másnap tanúja vagyok. Embertelen takarítás, sika, betört ajtók, leszakadt szerelvények, további részletekről ne is faggassanak. A Lukács nevű gyógyfürdőben és uszodában szerencsére csak a kellemesen temperált wellness medencét használják az éjszakai vendégek. Így is rámehet egy-egy szombatra a havi fertőtlenítő készlet, mivel vizet cserélni nincs idő. Nem is tudom, miről jut eszembe, 9 évvel ezelőtt nagy botrány lett abból, hogy egy német biztosító társaság szexparti szervezett a Gellért fürdőben jutalmul a kiváló dolgozóknak. Büntető eljárás lett belőle, no, tévedés ne essék, Németországban, és nem a szexparti miatt, hanem mert vállalati költségként számolták el. Ja, ez a precíz német könyvelés. A szexmunkások létszáma és teljesítménye is szigorúan nyilván volt tartva. A németek lebuktak, bűnhődtek, megszégyenültek. Nálunk nem lett felelőse, csak bevétele az ügynek. Se a szálloda, se a fürdővállalat vezetői nem tudtak semmiről. De az ötlet azért megfogant, a tiszta erkölcs és az etikus bevétel buliba burkolt formájában. Vasárnap például tobzódhatunk a fürdőkultúrában, mivel a víz világnapja lesz, és Budapest szinte valamennyi fürdője kitesz magáért. Mentségükre szóljon, hogy a zene és a táncművészet bizonyos szint, nem vízszint, hanem nívó felett egyszerűen fizikailag nem működik a vizes csempés vízhangos közegben. Csak a szex és az ital. Azt pedig a kutya se nézi, hogy ki a hivatásos prosti, demokrácia van, megfizető vendég. Fürdős kurvák viszont már nincsenek, pláne nem sírnak. Ha jól viselkednek, egyszer elmesélem, hogy miért sírtak a fürdős kurvák, amíg voltak. Vendégem Németh Anikó, a Manier Szalon tulajdonosa, divattervező, bár azt hiszem, hogy ez a kifejezés rád nem igazán passzol. Igazíts erre, jól gondolom-e?
Igen, napsütéses szép reggelt, napot mindenkinek. Igen, sokszor úgy határoztam meg magam, mint antidivattervező, és ez persze vicces az én pozíciómba, mármint, hogy a helyzetemben inkább azt mondanám. Persze öltözékekkel foglalkozom. Én úgy fogalmaztam meg ezt annak idején, amikor a belső építészetről a ruhák tervezésére váltottam.
Ez nagy ugrás.
Igen, igen, elég nagy, bár végülis nem annyira, szerintem a ruha az emberek minimáltere. Tehát én most ezt a minimálteret tervezem, és akkor a divat az pedig egy másfajta kategória, és én nem vagyok divatellenes, mert semmi ellen nem lehet lázadni, ami része az életünknek, vagy így értelmetlen is lenne, viszont én azt gondolom, hogy mindenkinek az egyéniségét kell az öltözködésével megjeleníteni, és nem pedig menni a csorda utána, hogy a divat mondjuk diktálja. Persze a divat az nagyon jó élesztője azoknak a kreatív energiáknak, amik a ruhatervezésben meg tudnak jelenni.
Mielőtt jöttél, itt beszélgettünk a kollégánkkal, és mondtam, hogy divat. Egyrészt gondot okozott, hogy én mit öltsek magamra, mert én sem vagyok egy divatdáma. Másrészt azon tipródtam, hogy rajtad mi lesz. És azt hiszem nyertem, mert ez a ti szakmátokban, a divat szakmában úgy szóval kötelező viselet, talpig feketében.
Hát igazából azért én igyekszem ezt kikerülni. Én mindig igyekszem kampányolni a színek mellett, és persze aztán végignézek magamon, és látom, hogy már megint feketét vettem föl. Ez kényelmesség, és nagyon fura, mert hogy ugye az az idol, hogy az emberek vékonyak legyenek, és vékonynak látszanak, és vékonynak tűnjenek, és ezt így kiállítsák, és a fekete persze vékonyít, és semmi más szín nem vékonyít annyira, mint egy fekete, de ettől függetlenül...
De tehát nátszál karcsú vagy, azért neked azért nem kell vékonyítani magadat.
Igazából ez persze egyenruha is lett, és a színekkel, a színekhez bátorság kell, a színekhez idő kell, a színekhez koncepció kell. A fekete az mennyire egyszerű, az ember voltak éppen az egyik feketét a másikhoz felveszi, borzasztóan néz ki szerintem.
Hát igen, mert minden fekete más, például azt szerint, hogy milyen textilen van az a fekete szín.
Pontosan, meg hát ugye a fekete az ugye a színeknek a hiánya, ugyanakkor mégiscsak színekből van kikeverve, tehát ugye van hideg fekete, meg meleg fekete, meg bársonyos fekete, meg szürkés fekete, és én mindig igyekeztem a kollekciómba is ezt kicserélni, és persze rosszul is fotózható, és ezért például rettentő sok színes kollekcióm van, és akkor azok a ruhák, amiket megcsináltam feketébe, azok maradéktalanul gazdára leltek, és a színesek, azok szegények ott sírnak és árválkodnak.
Hát ez szomorú.
Igen, nagyon szomorú. És persze megértem a nőket, hogy akkor külön táska, külön cipő, akkor ahhoz az egyik színű felsőhöz vagy alsóhoz, milyen színű felső vagy alsó, vagy cipő, vagy harisnya, vagy kabát, vagy smink, vagy egyáltalán, és a ugye a komfortzónánkból kimozdulunk, hogyha egy új szint választunk, és ezt meg kell tervezni, és hogyha megnézzük, hogy milyen színek vannak fönt a palettán, tehát mi például tervezők, most már egyre kevésbé tudunk úgy anyagot venni, hogy bármilyen szint választhatok, és ennek ellenére persze ezt próbáljuk összehozni, és mindenhonnan a világból rendelünk anyagokat, de a nagy anyaggyártók, az igazán nagy gyárak, az igazán standard és olcsó, és valamennyire minőségi anyagokból csak mondjuk három szint gyártanak.
Miért?
És azok közül az egyik a fekete. Mert ez egy egyenruha lett, ez egy általános viselet lett.
A gyártónak is kényelmes,
nem csak... És kockázatmentes. Mindenki törekszik a kockázatmentességre.
Amikor te nem törekszel kockázatmentességre, mondjuk az idei szezonban, akkor milyen szín vagy színek jönnek nálad számításba?
Én mindig imádtam azokat a kékes, türkizes, rózsaszínes árnyalatokat, amik mondjuk az égen figyelhetők meg mostanában.
Azt hittem, vizet fogsz mondani.
A víz is persze természetesen, de mondjuk a víz az ilyen szempontból ugye a fénnyel együtt ugyanazt tükrözi vissza, mint az ég.
Ez igaz.
És Imádom ezeket, imádom tavasszal, én a fagyiszínektől kiütést kapok, bocsánatot kérek, de ezeket a terített és kicsit a szürkésbe is belehalló rózsaszínes, kékes, türkizes árnyalatokat, ez ettől borsozik a hátam, és gyönyörűség tölt el, és hát úgy gondolnám, ha lenne most ebbe a pillanatban kollekcióm, akkor ezekből állna, nincsen kollekció.
Miért?
Jelmezeket szeretnék tervezni az elkövetkezendő időbe.
Mindig is nagy affinitásod volt, hogy elnéztem a múltadat a neten. A látványos, a színházi darabok és a színházi megjelenés iránt, és akkor most megint váltasz.
Hát most már azért csináltam ezt-azt jelmeztervezőként is, és igen, most szeretnék fokozottabban, hát én azt gondolom, mivel nem léptem ki az ország határain túl üzletileg, és Magyarországon a divattal foglalkozni azon a szinten, ahogy én szeretnék, pontosabban az öltözködéssel, gazdaságilag értelmezhetetlen.
Miért?
Hát...
Nincs rá fizetőképes kereslet?
Hosszú, nincs rá fizetőképes kereslet. Tehát nekem nagyon sok vendégem van, aki az elmúlt 20-25 évben, hát anyagilag nem tudta a lépést tartani a megváltozott körülményekkel, és ezért nyilván mit egyszerű belengedni, tehát egy méretre készülő új ruhát, ezt könnyebb belengedni, mint mondjuk, hogy az ember kifizesse a gyereke iskoláztatását, vagy a következő utazását, ugye ez természetes. És ugyanakkor, akiknek lenne rá anyagiak, ugye azok elég sznobok ahhoz, hogy többnyire, és tisztelt a kivételnek természetesen, hogy kitűzzék a mellükre, hogy melyik európai vagy világ nagyvárosba vette, és milyen márkájú a ruhája, vagy annyira igénytelen már, bocsánat, és elnézést kérek mindenkitől, és akinek nem inge, ne vegye magára, annyira igénytelen, hogy se tudásba, se információba nincs képbe, és ezért a legszerencsétlenebb megoldásokat választja, még egy olyan eseményen is, aminek járna annyi tisztelet, hogy megkomponálja azt, amiben fellép.
Fellépés, jelmezek, színházi ruhák, és itt könnyebb boldogulni?
Boldogulni sem olyan könnyű. Viszont ez egy izgalmas terep, és igazából én szeretném függetleníteni magam mondjuk a boldogulásnak az üzleti vonulatától. Természetesen el kell tartanom a cégemet, és meg kell keresnem azt a pénzt, amiből működőképesek leszünk, és az adókat és egyáltalán. De hogy igazából szeretnék sokkal többet foglalkozni olyan dolgokkal, amik nem a piaccal vannak összefüggésbe, hanem inkább ennek a szakmának a mélységeivel. Tehát ugye, hogy a jelmez mit tud közvetíteni egy darabon belül, az milyen módon, milyen eszközökkel tudom elérni, és hogyan van ez összefüggésrendszerben magával, a darabbal, a szereplővel, az aktuális mondandójával az egésznek.
Szóval azért az nem véletlen, hogy az opera közelében telepítetted le a műhelyedet, mert a Váci utcában voltál azelőtt, és elköltöztél. Nem akarok még túllépni a jelmezeken, mert tudom rólad, hogy te például a táncosoknak is szívesen tervezel ruhákat. Na most, hát annál nehezebb dolgot elképzelni se tudok, mert túl sok mindent nem lehet egy táncosra rárakni, mert neki mozogni kell. Hogy lehet ott igazán attraktív dolgokat elérni?
Hát ez a főszerelmem, a ruha a mozgás közben. Tehát én a kifutón is azért imádom a ruhát, mert amikor elindul egy modell, és nem csak a modell, nyilván a privát életben egy ember, csak hát sajnos ritkán látjuk azt, hogy egy ember elindul egy igazán jelentős ruhába.
És el se tud indulni.
El se tud indulni, de, hát például ott van például az esküvő. Ugye ezt a műfajt én annyira nem hajtom, mert nagyon sok kolléga van, aki ezt tűzte zászlajára, és ez rendben is van is tökéletesen. De ugyanakkor meg imádom azt, amikor a ruhának van egy nagyon konkrét tartalmi funkciója is, és az esküvő is természetesen ilyen. De hát sajnos a magyar társaság élet az nagyjából itt le is zárult, tehát az esküvői ruhán túl. Hova is veszünk fel még különleges
ruhát? Az opera bálra.
Ami nincs, ugye?
Ja, igen.
És akkor a vadászbál, meg a nem tudom, a milyen bál? Milyen
nem,
bál?
Sajnos nem vagyok ebben nincs a bál, műfajban.
Nincs bál, járatos. Tehát olyan bálok vannak, amikre, ó, persze van Anna bál, meg vannak megyei bálok, meg azért van néhány ilyen kisebb bál, de hát végülis ilyen szempontból le lett fejezve. És persze sok mindent lehetett mondani az opera bálra, mert én is tudnék bármivel kapcsolatban legalább egy halomnyi hányást tenni az asztalra, de én azt gondolom, hogy azért kétségkívül volt egy társasági életben meghatározó szerepe. Uh-huh. És persze hát most is kijárnak Bécsbe, akik akarnak bálozni, vagy bárhová, máshova. Néhány vendégem mondja, hogy az én ruhámba bálozta vége Európát, így az elmúlt 15 évben, és most már csinálhatnék neki egy újat.
Már újja, igen, meg esetleg a közönség is mondja, mert hányszor lehet fölvenni egy báli ruhát?
Hát, hogyha az ember különböző városokba megy benne, akkor amíg szét nem esik. Hogyha jelentős a ruha egyébként, akkor akárhányszor, mert azért van néhány olyan ruhám, ami kint van ugye az utcán, nem is bálokom, és amik olyan ruhák, hogy úgy, ha valaki fölveszi, és megjelenik a város egyik végébe, akkor a híre előbb ér hozzám, mint maga a ruha, vagy a vendégem ebbe a ruhába, és én ezeket imádom.
Ezt nem csodálom. Ilyen típusú élményem Edita Gruberovával, a világhírű operaénekesnővel kapcsolatban volt, aki néhányszor fellépett Budapesten is, és legnagyobb döbbenetemre többször láttam rajta ugyanazt a ruhát, de hát azért az egy nagyon nagy ruha volt. És egy operaénekestől vagy egy táncostól elvárja az ember, hogy tudjon viselni egy ruhát. De amikor például egy esküvői ruha kerül szóba, vagy egy első bálozó megy, hát meg kell tanulni azt a ruhát viselni. Szóval ilyesmivel is foglalkozol, hogy hát drágám, szóval ebbe másképp kéne menni, ez nem úgy van. Én emlékszem rá, én évtizedekig kizárólag nadrágot hordtam, és akkor kezdtem ajándékba kapni szoknyákat, és a legnagyobb zavarba voltam, mert egy szoknyába egészen másképp kell járni. Na most te ilyen tekintetben is foglalkozol vendégkörrel, hogy megtanítod, hogy hogy kell azt a ruhát viselni?
Persze, természetesen, és nagy örömmel, és ugyanakkor meg nagyon nagy különbség van az emberek között, tehát ugye mondjuk elsősorban nőkről beszélünk, persze férfiaknak is csinálok ruhát, de most elsősorban nőkről beszélünk, hogyha egy nő egy bármibe, tehát amit fölvesz, abban nem érzi magát biztonságosan, nem érzi magát otthon, nem érzi, hogy az az ő darabja, mondjuk a ruha leuralja őt, akkor az egészet dobjuk ki a szemétbe. Tehát én például nagyon sok olyan esküvői ruhát csináltam, ahol kifejezetten az volt a kérés, hogy ugye adva volt a mennyasszony, akit többnyire én a mennyasszonyt ismertem, akinek volt egy elgondolása, és akkor velem egyeztetve én megterveztem a ruháját, és akkor az volt a kérés, hogy csináljak a vőlegénynek egy olyan ruhát, amiben nem úgy érzi magát, mint hogyha fölvenne egy kommersz öltönyt, hanem önazonos tud lenni. Na most én a nőknél is ezt ajánlom, tehát ezt az önazonosság leképezését a ruhába. Tehát, hogy egyrészt persze én azt gondolom, hogy meg kell tanulni, mozogni, viselkedni bármilyen ruhába, de ugyanakkor mindig lépést kell tartani az embernek önmagával, és ez valahol ennek a kettőnek, ennek karbeöltve kell járni, hogy az én szándékom, a tudásom, a szokásaim, az akaratom, a képességeim, az alakom, a helyzet, a szituáció, meg maga a jelmez, mert hogy ugye színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. És ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye például ugye Manírnak hívják az én márkámat. Miért hívják hát Manírnak
ez lett a következő kérdésem. Igen, de most egy csöppet zenénk, és utána visszatérünk a Manírra.
Oh, Rádió Bézs, Világegyetem, Tejútrendszer, Budapest.
Kalap csütörtök délelőtt Németh Anikóval, és ott hagytuk abba az előbb a beszélgetést, hogy hát miért Manírnak hívják a te márkádat, ez minimum két értelmű kifejezés.
Minimum, igen. Hát szerettünk volna egy több értelmű kifejezést választani annak idején, amikor ez így szóba került, hogy is hívják a mit is. És akkor azt gondoltuk, hogy legalábbis én magamban azt gondoltam, hogy én szeretnék benne egy kis pejoratív ízt is fölvállalni. Mert mindig volt az öltözködéssel kapcsolatban egy ilyen billegő álláspontom, egy ilyen billegő gondolatom ezzel az egésszel kapcsolatban. Tehát, hogy
nem lehet ezt olyan komolyan venni.
Nem lehet komolyan venni, meg kell benne lenni egy kis önkritikus, öngunyós távolságtartásnak, és ugyanakkor ugye, mert maga a manierizmus is egy nagyon érdekes dolog, mert ugye az alapja az akadémizmus, és ugyanakkor pedig egy egészen különös ízű, különös színvilágú és különös kompozíciós megjelenésű festőket, stílusirányzatot értünk ez alatt, és hogy ennek vannak értékei. És ugyanakkor pedig van, ami nyugszik, és van, amerre tovább mutat ez az izmus. És hogyha meg ugye a magyar nyelvben azt mondod, hogy manír, hogy maníros vagy, hogy manírod van, akkor ugye az egyfajta mesterkélt magatartásforma, vagy mesterkélt stílus, vagy mesterkéltség. Na most azt gondolom, hogy egyrészt, hogy az alapok mindig meg kellene, hogy legyenek, tehát amire ráépíti az ember azt a dolgot, amiből aztán tovább lép, kell lenni ennek az önkritikus, öngunnyal megfűszerezett felhangnak, és ugyanakkor pedig egy előremutató gondolatnak azzal kapcsolatban, hogy amit éppen csinálsz, az egy tágabb összefüggésbe milyen értelmezési mezőkbe vonható be. Tehát, hogyha maníros vagy, igen, mert van stílusod, mert van egy manír rajtad, amit akár föl is válasz, de ugyanakkor te is egy kicsit távolságtartással szemlélsz.
Hát, ha így hallgat valaki bennünket, mondjuk ezt az utolsó 3 percet, akkor nem úgy kitalálja, hogy milyen témakörben beszélgetünk egymással. Nekem egy hozzáért ember azt mondta, hogy a te nevedhez fűződik az organikus divat. Ez mit jelent?
Ez tetszik, ezt még nem hallottam, de biztos.
Na, meglepetést okoztam. Ezen én is elgondolkoztam, és nem találtam forrást ennek a magyarázatára, hogy ez mit. Hát mert a manierizmushoz igen.
Igen, az organikus gondolkozásból talán egy organikus divat képződik. Én azt gondolom, hogy minden, ami továbbfejlődésre alkalmas, az organikus. Uh-huh. És ahogy gondolkozom dolgokon, remélem, hogy organikus. A formákon, a formák a gyökerektől a jövőbe mutatva csak organikusan képződhetnek tovább. Az a szerveződés, ami a formák köré szerveződik, maga az anyag, és egyáltalán az ember, aki benne van a ruhába, és a ruha összhangja, az, hogyha nem organikus, akkor...
Hát akkor baj van.
Baj van.
Akkor nagy baj van. Laikus vagyok, elnézést kérek érte előre is. Kézzel vartok? Vagy vartok még kézzel is?
Varunk még kézzel is. Ugye, hát a legtöbb művelet az nagyon sok fázisra van bontva, tehát nagyon pici mozdulatokból áll, és ebbe mondjuk azt mondhatnám, hogy a minimális az a 20-30 centi gépi varrás, ami leginkább azért készül géppel, mert egy gépi varrás stabilabb és biztonságosabb, pontosabban senki nem fizetné meg, hogyha egy kézi varrás annyira stabil és biztonságos akarna lenni, mint egy gépi varrás. Nagyon sok művelet készül kézzel, és főleg az anyagnak a dresszírozása. Tehát igazából ez rosszul is az a dresszírozás, mert ugye először meg kell kérdezni az anyagtól, hogy mit szeretne, hogy szeretné. És akkor tisztelettel meg kell hallgatni, hogy ő mit mond, és nagyon együttműködve és párbeszédet folytatva az anyaggal kell kialakítani a formát. És persze természetesen a forma a legfontosabb, tehát a forma van elől, és az embernek mindig tudni kell, hogy egy bizonyos formát milyen szabás mintákból tud kialakítani. És hogyha ez így így kéz a kézbe megy, akkor akár még lehet belőle egy háromdimenziós ruha is nyomtató nélkül.
Ez egy abszolút mérnöki gondolkodás, és mondtad is, hogy szeretsz mérnöki módra gondolkodni, tehát a ruhák meg vannak szerkesztve, ruhaipari mérnök is dolgozik veled, és olyan van, hogy jön egy csoda anyag, és akkor az a kezedbe kerül, és nem bírsz ellenállni, és nem tudom, ollót ragadsz, tűt ragadsz, szérnát ragadsz, és neki essel csinálni valamit?
Hát neki esni, igen, talán. De ugye az ember egy új anyaggal ismerkedik, és tervezget, és próbálja az anyagot kifürkészni. És ugyanakkor persze, tehát gyakran fordul elő az, hogy babán szerkeztem meg a ruhát, és akkor utána azt leszedve készül ebből egy minta, és akkor, tehát imádom, amikor ez egy franciás szerkesztési mód, és akkor ugye az angolos szerkesztési módot meg a franciásat szépen össze lehet házasítani, és ebből nagyon pikáns dolgok tudnak születni.
Ha tehát, ez a franciás, akkor mi az angolos?
Ez az angolos az, amikor a kiinduló pont a szerkesztett minta, és a szerkesztett mintának alapján van kiszabva az anyag, tehát az ollót már csak akkor merítjük bele az anyagba, amikor a mérnöki szerkesztett papír minta fölé kerül.
Ez olyan, mint a kertnél, az angol kert meg a francia kert.
Hát kb. Igen, igen.
Ez jó. Igen. Ezt nem gondoltam volna, hogy a ruháknál is ez.
Nagyon nagy különbség van a kettő között, és nagyon látszik is ez a különbség. És ugye az egyik, az egy kicsit megkényszeríti az anyagot, de ugyanakkor meg az a hihetetlen felépítmény voltak éppen, ami egy angolosan szabott, mondjuk egy női vagy férfi zakóba, vagy egy kabátba belekerül, hát az maga a csoda. Tehát az még képzőművészeti tárgyat is csináltak belőle, hogy egy ilyen kibelezett férfi zakót, ami belátszanak a belső munkák, műgyantába öntöttek, és maga egy szobor.
Hm. Melyik a kedvenc anyagod?
Mindegyik. Pont most gondolkoztam azon, láttam egy darabot, koreográfus barátnőm Hódati ennek a legújabb darabját, és az mindig ez inspirál, amikor látok valakinek valamilyen alkotását, és közben az agyamnak egy másik részébe pedig anyagokkal és formákkal dolgozom akkor éppen. És most azon gondolkoztam, hogy voltak éppen mit lehet kihozni olyan masszákból, mint a sár például. Tehát ilyen teljesen képlékeny halmazállapotú dolgokból. De ugyanakkor persze imádom a hernyóselyemet, meg a gyapjút, meg a jó minőségű pamutot, meg voltak éppen bizonyos műanyagokból képzett anyagok se állnak messze a gondolatomtól, főleg, hogyha fantázia ruhát kell összerakni, amiben leginkább az emberek csak nagyon rövid ideig tartózkodnak. Tehát az összes anyagnak olyan pozitívumai vannak, amiket nem is tudom, hogy tehát melyiket szeressem.
És most milyen előadáson, vagy milyen koreográfián dolgozol már, mint jelmeztervező?
Ugye nem régen mutatták be az Erkel Színházba egyrészt a Sába királynőjét, amihez csináltam a jelmezeket, másrészt, és remélem ez még lesz műsoron a következő évadban, és aztán egy gördülő operaként induló, tehát az országba tájoló Don Pasquale előadást is sikerült az Erkel Színházba behozni, és ennek is most már lementek erre az évadra tervezett bemutatói előadásai, és remélem ez is lesz a következő évadban, és most remélem, hogy tehát most fogunk nekiállni egy kékszakálú herceg várának és egy csodálatos mandarinnak, ami majd a Műpába lesz, és aztán, hogyha minden igaz, akkor Sanghajba. És hát ez az egyik munkaálmom volt, a kékszakálú. Ez gyakorlatilag is, hogy még a mandarint is így remélem, hogy csinálhatom, mint táncdarabot. Ez a legszebb álmaimat is felülmúlja.
Igen, elgondolkodtam, hogy hát van a mandarin jelmez, van a lány, vannak a csavargók, hát legalább három stílusvilág, amit meg kell. Meddig bírja ki egy táncruha?
Hát lehet, hogy csak a tánc az előadás feléig.
Tényleg? Már voltam. Igen. A személyzet is
persze, hát az öltöztetők azok abszolút be tudják foltozni. Hát persze az a jó, nyilván a próbákon megpróbálják, hogy mennyire bírja, és akkor addig dolgozunk rajta, amíg még olyan nem lesz, hogy kibír minimum egy előadást, és akkor utána meg lehet javítani, hogyha elszakad, de amíg tű meg célna van, addig nagy baj nincs.
És amikor egy előadásra kapsz megbízást, akkor kapsz egy költségkeretet, hogy ebből gazdálkodhatsz, és akkor az a te feladatod, hogy behozd, hogy hát a mandarinnak ugye lesz egy nagy, méregdrága, gyönyörű kínai brokát köntöse, az
egyáltalán nem biztos.
Az elviszi majd a költségvetésnek a felét, és akkor a lánynak elég egy kis falatruhácska, ami bírja ki. Nem így működik ez a dolog?
Hát van, persze van egy költségvetés, amit be kell tartani, és az néha sok esetben jelent komoly korlátot, sok esetben jelenti azt, hogy az ember fantáziájában olyan megoldásoknak is meg kell születni, amik nem pénzkérdése. Tehát ugye a belefektetett munka az mindenképpen, tehát hogy azt kell finanszírozni. Ugye sajnos például a kortárs tánc előadásoknál, aminek én régen elég sok jelmezt csináltam, azoknál egy nagy tétel a jelmez, és ezt általában, tehát erre általában már nincs a független kortárs táncosoknak költségvetése.
Miért nagy tétel ott a jelmez? Én azt gondoltam volna, hogy ez csak relatíve van így, mert díszlet alig van, tehát a szűk költségvetés legnagyobb része a jelmez, ez így értem?
Nem.
A drága egy táncruha?
Minden, tehát minden egyedi ruha drága, sajnálatos módon, és azért gondolnám, hogy nagy tétel, tehát nagy elhagyható tétel. Tehát hogyha mondjuk a kortárs táncosok a próbaruháikba gyakorolnak, és az előadásba megspórolható egy jelmez, akkor nyilván ez az első tétel, amit meg lehet spórolni, ez mint a privát öltözködésbe is. Tehát, hogy fölvegyem a tavaszi kosztümömet, vagy vegyek újat. Tehát, hogyha nincs büdzsé, akkor nyilván a tavaszi kosztüm. Vagy próbaruha.
Egy pici zenét kell. When I saw you standing there, about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried, I see the one in your blue eyes, baby. Folytatjuk Németh Anikóval, a Manér Szalon tulajdonosával, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mostanában már inkább és jobbára, és főleg jelmezek és színházi ruhák. Én néztem felvételeket régebben tervezett és készített estélyi ruháidról, és azok is a szónak a legjobb értelmében látványosak és színháziak, szóval én a legnagyobb zavarban lennék, ha rám adnának egy ilyen ruhát, mert egyszerűen nem tudnék velem mit kezdeni, mert hogy életemben nem volt rajta még ilyen ruha. Van-e sok olyan kuncsaftod, aki olyan ruhát kap tőled, hogy azt kell mondja, hogy életemben még nem volt rajta ilyen ruha?
Hát remélem, hogy mindenki ezt mondja, hogy életében nem volt rajta ilyen ruha, de ugyanakkor meg mindenkinek olyat tervezek, ami azért közel áll az ő habitusához. Tehát azért nem szeretném úgymond zavarba hozni az embereket, inkább szeretném, hogyha úgy éreznék magukat, hogy életemben nem néztem ki ilyen jól. Vagy életemben nem voltam ilyen érdekes, vagy különleges, vagy mármint öltözködés szempontjából. Mert sokan azt mondják, hogy ó, én annyira merős egyéniség vagyok, és annyira különleges ember, aki persze mindenki nyilván, hogy nem is kell semmit se fölvennem, de hát semmit nem lehet fölvenni, ugye? Tehát bármit fölveszel, az rólad szól, és hogyha annyira tündökletes, fantasztikus az egyéniséged, hogy egy zsákba is remekül el, vagy egyébként egy zsákba például szerintem elég nagy feltűnés keltene bármilyen bárki, de inkább az emberek semleges dolgokat szeretnek viselni.
Hát igen, hogy legyen alap dolog, és akkor az jó, sokáig hordható, viselhető, és lehet fantáziálni, és rárakok ezt, hozzáveszek azt, amazt. Egyébként vannak színészek, akikről azt tartják, és nem csak színésznők, hanem színészek is, hogy káprázatosan tudják viselni a ruhát. Azt hiszem, Rutka Éváról mesélték, hogy ha a konyhaajtót ráakasztják, azt is elegánsan viselik. És van még egy példaképpen, akit én nagyon szerettem, Benkő Gyulát, hát az ifjabb hallgatóknak már fogalma nincs, hogy ő kicsoda. Ő volt az a nagyon elegáns színész, aki az utolsó, aki még frakkot tudott viselni, és le tudott ülni egy frakba, mert kedves hallgató, elképzel, nem tudja, milyen bonyolult egy frakba leülni. Ezt én onnan tudom, hogy nekem lett egy olyan blézerem, aminek ilyen frakhoz hasonló szárnyai vannak, és nekem ez nagyon tetszett, nagyon jó pofa volt, de aztán rájöttem, hogy ez egy külön feladat, hogy lehet, hogy hátra kell csapni, mint a koncertmester, amikor leül és elkezdi a zenekarral a munkát. Szóval bonyolult feladatok ezek, és én azt gondolom, hogy te azért öltözéket tervezel, és nem csak ruhát, tehát nyilván hozzávaló cipő, táska, accessoár, ékszer, és erre neked mind külön embereid vannak, vagy külön készleted van, vagy mikor dől el, hogy mihez mit gondoltál venni, hordatni a...
Hát vagy tanácsot adunk, vagy segítünk a vásárlásba, vagy vannak iparművészek, akikkel együttműködünk, és akkor az ő segítségüket kérjük például egy cipőnél, vagy egy táskánál, és a sminknél ugye a profi sminkeseket, profi fodrászokat, akár fotóst is tudunk ajánlani, tehát profi fotóst, akár stylistot is, bár magunk is végzünk stylist munkát, és persze egy komplett megjelenést szeretnék. Persze, nagyon kevés ember van az, aki igényli és megengedheti ezt magának, és persze jelmezeken kívül azért továbbra is csinálok estei ruhákat és egyedi megrendelése.
Mondd, és olyan már volt, hogy egy komplett gardrobot kellett összeállítanod?
Igen, abszolút.
Persze. Hát az szép. Az igen. Szerintem egy gyönyörű feladat.
Nagyon.
Hát... És sok vitával járt, vagy szót fogadtak neked?
Hát igazából én soha nem akarom ráerőszakolni magam, tehát az elgondolásomat az emberekre, én csak ajánlgatok dolgokat, és ezért végülis nem kell vitatkozni, mert hogyha valaki valamit nem akar, akkor azt nem akarja, és hogyha valamit akar, akkor azt meg az a dolgunk.
Meg ha ráadod, és ő látja, amit lát,
pontosan, akkor... tehát a visszajelzés a fontos természetesen, de hát ugye a komplett gardrób, hát erről is az öltözködés az olyan, hogy nap mint nap változik. Sőt, óráról órára. Tehát nincsen egy ilyen statikus időpont, hogy most akkor van nulla óra, most itt a gardróbod, és akkor innentől kezdve csak az én engedélyemmel változtathatsz valamit. Meg én szeretem is, hogyha az emberek több forrásból táplálkoznak. Tehát ugyanúgy, mint a kultúrával, az öltözködéssel is ugyanaz van, hogy nagyon sok mindent ki kell próbálni, az új dolgokat ki kell próbálni, az új tervezőket meg kell próbálni.
Nem vagy féltékeny a konkurenciára, vagy nem, nincs, itt van ebben a műfajban egyáltalán konkurencia?
Hát egyrészt igenis, meg nem is, tehát, hogy persze van konkurencia, de egyrészt nem vagyok féltékeny, másrészt azt szeretném, hogy az emberek tényleg ők maguk tudatosan választanának. Tehát én nem szeretném azt, hogy hűség, úgymond én sem vagyok hűséges, tehát én munkában hihetetlen hűtlen tudok lenni, én mindig mással szeretek dolgozni. És azt szeretném, hogyha a vendégeim is mindig mást akarnának, mert én is mindig mást csinálok, és hogyha a más akarásban az is benne van, hogy kóstolja meg, főleg a fiatalokat kóstolják meg, és kóstoljanak meg minden, ami szembe jön. És akkor el tudják dönteni, hogy ez szórakoztatja őket, ezt elvetik, ezt nem.
Kóstoljunk meg mindent. Köszönöm szépen Németh Anikónak, hogy itt volt velünk.
Köszönöm én is. She's got it.
She's got-